Én idő, a lélek tér. Kihívások, sorsfeladatok és önismeret Gábor Vígvandával a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vívandával.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégeimet, akik már itt vannak velem a stúdióban, hárman is vannak, Síró Ágnes klinikai szakpszichológus. Köszönöm szépen, Ági, hogy eljöttél ismét hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Suba István őrnagy, a Hajdú-Bihar vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkárát is köszöntöm nagy szeretettel.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
És Koroknai Imre, oktató, a Koroknai autós iskola vezetője is itt van a körünkben. Szép jó napot kívánok!
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon, hát nagyon aktuális ugye az a téma, amiről fogunk beszélgetni, de hogy igazából ez mindig itt van velünk, hiszen azt kértem, hogy arról gondolkodjunk közösen együtt ebben a mai adásban, hogy mi történik ma az utakon, hogy hogyan közlekedünk, hogy hogyan közlekednek az autósok, hogyan közlekedünk kerékpárral, és akár gyalogosan is, hogy mennyire figyelünk egymásra, vagy éppenséggel mennyire nem figyelünk is, hogy mi viszi el a figyelmünket valami másik irányba. És azért nagyon aktuális ugye a téma, hogy a nyarat követően már elindult az iskola, és egyre többen vannak az utakon, ilyenkor mondjuk például reggel és délután csúcsidőben a legtöbben. És hát az is nagyon fontos téma, hogyha már iskola, hogy a gyerekeink hogyan közlekednek, és hogy hogyan tudják a szülők megtanítani a gyerekeket arra, minél biztonságosabban tudjanak közlekedni. És hát erről fogunk ma beszélgetni, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma, ebben pedig egyetértünk a szakpszichológussal is.
Így van. Az egy dolog, hogy a gyerekekkel megismertetjük a kreszt, a kreszt alapjait, a stop táblát, hogyan kell közlekedni, zebrán, stb. De a közlekedési biztonság elnyerése az egy folyamat. És tulajdonképpen, amikor biztonsággal egyedül lehet hagyni egy gyereket közlekedni, az olyan 10 év körül. Mert arra gondoljunk, hogy egy kisgyerek nagyon nehezen méri fel például a távolságbecslés. Ez folyamatos, ez a látásészlelésnek a megtanulása. Nehezen méri fel a sebességet. A hallási információkat se tudja még kezelni, hogy milyen irányból, milyen sebességgel jön. Úgyhogy ezek egy hosszabb érési folyamatnak a következménye, és erre becsatolódna még a figyelemtartás. És azért mondtam 9 és 10 év körül, mert mire egy gyerek a figyelmét úgy tudja koncentrálni, hogy nem tereli el egy lepke a másik oldalt egy kis barátjának a feltűnése, ez is egy folyamat.
Hogyan látod, mennyire tudunk erre időt szánni, vagy tudnak erre időt szánni a szülők, hogy valóban úgy tanítsák meg a gyerekeket, hogy aztán abból ne legyen baleset. Ma már azért általában szerintem a legtöbben autóval viszik a gyerekeiket, tehát hogy kimaradnak azok a folyamatok, amik mondjuk nem tudom 30 évvel ezelőtt, amikor még sokkal kevesebb jármű volt, meg voltak a napi rutinban. Az a fajta példamutatás, mert hogy sokkal másabbul közlekedünk.
Igen, és ehhez hozzávehetjük azt, hogy sokkal több a jármű, meg új szereplők is bejöttek, például az elektromos roller, amit aztán alig lehet hallani, vagy ha nem kapcsolnak fényt, akkor látni sem. Nagyon nehézé teszi ez az önálló közlekedésre való képességet a gyerekeknél, de lehet tanítani. Például nagy hátrányban vannak azok a gyerekek, akik ilyen kertségi területen vannak, és szabad a pálya. Egész nap bicikliznek, futkároznak, egy-két szomszéd van, az bekalkulálja a gyerekek játékát, de azok tömegközlekedéssel, vagy egy akár iskola környékén, egy-két úton már kevésbé biztonsággal közlekednek. És arra is gondoljunk, hogy egy gyereknek képesnek kell lenni a váratlan helyzeteknek a felismerésére, ami hát nem egy egyszerű történet.
Ugye a rendőrség folyamatosan hírt ad mindig arról, pláne iskola kezdésnél, hogy figyeljenek az autósok, kezdődik az iskola, többen vannak az utakon, iskolák környékén ott vannak, segítik a közlekedést, akár a polgárőrök, a rendőrség munkatársai. Mennyire sikeresek ezek az akciók, és mennyire fontosak, hogy mindig felhívják a figyelmet, hogy szeptember 1 következik.
Igazából sikeres is, meg nem is. Attól függ, milyen aspektusból nézzük. Hogyha azt nézzük, hogy szeptember hónapban hány 14 év alatti gyermek sérül meg közlekedési balesetben Magyarországon, Magyarországon, hogy akár itt Hajdú-Bihar megyében, akkor nagyon minimális. Tehát Hajdú-Bihar megyében az elmúlt években nulla volt ez a szám. Ha ezt nézem, akkor nagyon sikeres, mert odafigyelünk. Ugyanakkor meg azt látom, hogy nem nagyon veszik fel a közlekedők a ritmust, tehát nagyon nagy a káosz bizonyos tanintézmények környékén, nagyon-nagyon sok probléma van abból, hogy kényelmesebbé váltunk az elmúlt években, hogy akár az osztályteremig is szeretnénk felvinni a gyereket, és sorolhatnám, illetve én azt látom, hogy mindenki egy picit önzővé vált, és ez nem igazán segíti azt, hogy közösen közlekedjünk, mert lehet, hogy nekem az nagyon fontos, hogy ott megálljak, és mondjuk ha csak 2 perc vagy 1 perc, míg kiteszem a gyereket, az igazából nem biztos, hogy okoz nagy problémát, de lehet, hogy 30 autó áll mögöttem, akik meg ugye nem tudnak tovább haladni, és ez generál egy bizonyos feszültséget a közlekedőkben, generál olyan helyzeteket, amelyek akár balesetveszélyesek is lehetnek, és ez évről évre én azt látom, hogy nem nagyon változik. Persze lenyugszunk egy idő után, mert tényleg ez az új helyzet a szeptemberi iskola kezdéssel, a megnövekedett járműforgalommal egy idő után lecsillapodik, és azért mindenki látja, hogy egy kicsit könnyebb közlekedni, meg egy picit újra rutint szerzünk, hol lehet gyorsabban, hol lehet egyszerűbben közlekedni esetleg, vagy rájövünk, hogy lehet egy picit hamarabb is indulni, és még sorolhatnám azokat a praktikákat, amik egyébként nem pénzbe kerülnek, hanem odafigyelésbe. De tényleg az, hogy egyre több jármű van az utakon, infrastruktúrális fejlődés van, de azon nem lehet változtatni, hogy mondjuk nincs hely mondjuk 6 sávra, csak 3-ra, vagy 2-re, vagy 4-re, tehát hogy ezeken nehéz egy városi közlekedés szervező, akár polgármesteri hivatalnak, akár a Magyar Közútnak változtatni, mert ezek a fizikai határokon nem tudunk túllépni. Viszont tényleg arra kellene azt gondolom koncentrálni, hogy ez egy közösségi dolog, tehát nagyon fontos persze, hogy én odajussak, meg esetleg biztonságban odajussak, de azért nagyon-nagyon sokat segítene szerintem, hogyha mindenki kellően odafigyelne a másikra, és még talán azon az áron, hogy ez neki hátrányt okoz, mert lehet, hogy ezt másnap visszakapja egy másik közlekedőtől. Ezt nehéz szerintem egy picit, ilyenkor hirtelen zúdul ránk minden, befogadni és úgy tenni, de mi minden évben próbálunk objektív, meg szubjektív dolgokkal is segíteni. Tényleg a rendőrök kint vannak, kis odafigyelés magára a problémára, és hát remélem, hogy azért tényleg eljutunk arra minél gyorsabban, hogy kisimultan közlekedjünk ezekben az időszakokban.
Most az jutott eszembe, téged hallgató, ugye mi ismerjük egymást, tehát így tudunk tegeződni a beszélgetés során, hogy ez az egymásra figyelés, pontosan amit te is mondtál, hogy ma én állok meg, és én teszem ki a gyereket, de holnap meg lehet, hogy én vagyok az a 30 mögötte álló kocsiból, aki meg vár, hogy a másik ki tudja tenni a gyerekét, de hogy közben egyébként nem vagyok ideges, nem stresszelek, és én viszont pont azt látom az úton, hogy rengeteg az idegesség, rengeteg a stressz, az egymásra nem odafigyelés elmegy egészen odáig, hogy már bántom a másikat. Nem csak sértegetem, hanem veszélyeztetem. És én azt gondolom, hogy minthogyha elindultunk volna egy olyan irányba, hogy sok esetben nem közlekedési eszköznek használja valaki az autóját, hanem valami erőfitoktatásnak, egónövelésnek. Nem is tudok rá jó szavakat találni, mert hogy csak ezek jutnak eszembe, hogy csak én vagyok a pályán, az autópályán, és senki más nincs rajtam kívül. És én azt látom, hogy nagyon sokan elvárják azt, hogy figyelembe vegyék őket az akaratukkal. Én itt most le akarok kanyarodni, de ha te nem veszel engem észre, és nem azért, mert nem akarsz észrevenni, hanem mert ott van egy oszlop, vagy éppen a másik irányba figyelsz, vagy éppen a saját sávodra figyelsz, akkor már minden is vagy az összes felmenőiddel együtt. Tehát, hogy olyan szinten elharapózott már szerintem a közlekedés bizonyos értelemben, amiről már beszélni kell. Nem tudom, itt az autós iskolában szerintem nagyon sok típusú tanuló megfordul, nagyon sok szituációval találkoznak. Önök hogyan látják, ma hogyan közlekednek az autósok?
Hát igen, így van, ahogy ön is említi, sokféle tanulónk van, és sokféle következtetést tudunk levonni mi is. Vannak olyan tanulók, a többség az olyan, akik ilyenkor még bátortalanok, félnek, bizonytalanok, és nem mutatják meg az igazi énjüket. Vannak, akik már a kezdettől fogva látszik az, hogy bár még semmilyen közlekedési tapasztalata van, a technika kezelését még nem ismeri, nem tudja olyan szinten, de már véleményt formál, már esetleg nem csak ott az oktatója felé, hanem kifele is az autóból. Nyilván ezt nem engedjük, és ezt tiltjuk, és ezt maximálisan elutasítjuk. Ezt az oktatók semmiféleképpen nem preferálják. Ez a pszichológiai alkalmasság, nyilván mi is hallunk erről a dologról, és ezt lehetne úgy csinálni, hogy valóban kiszűrhető legyen az, hogy olyanok ne kaphassanak jogosítványt, akik nem tudják az indulataikat kezelni. De én nem vagyok pszichológus, talán majd erre a kolléganő tud majd válaszolni. Nem tudom, hogy mennyire objektív ez. Mennyire objektíven tudják ezt megcsinálni, mert az az egyén egyébként én úgy gondolom, hogy tudja magáról, hogy ő milyen belső tulajdonságokkal rendelkezik, de ezen a vizsgálaton oda fog tudni figyelni arra, hogy ez ne derüljön ki róla, tehát ő kaphasson jogosítványt. Talán még annyit, hogy ha nálam van a szó, hogy véleményem szerint nagyon sok szemszögből, nagyon sok aspektusból megközelíthetjük azt, hogy hogyan vált ilyenné a helyzet, miként vált ilyenné a helyzet. Az előttem szólók már említették azt, hogy a megnövekedett forgalom, a megnövekedett járműpark, az úthálózat átalakulása. Az úthálózat olyan, amilyen, ugye vannak nagyon jó utak és nagyon rossz minőségű utak is. Ezekkel váltakozva találkozunk. Ezhez azonnal alkalmazkodni kell. Megváltoztak azok az életkörülmények, amivel a járművezetők szembesülnek. Ki tud naponta nyugodtan elindulni, kinek vannak olyan gondjai, ami már a figyelmét elvonja a járművezetésről. És hát ugye, hogy tovább ne soroljam, a járművek teljesítménye, ami nagyon el tudja vinni ezt a dolgot is. Hát ebből most nagyon sokat hallunk, nagyon sok szörnyű baleset következik be, és fiatalokkal, nem csak fiatalokkal, egyaránt megtörténik, mert ezek a járművek, amelyek ilyen nagy teljesítményű járművek, ezekre nem úgy ülnek fel, nem úgy ülnek be a gépkocsi vezetők, hogy azt a fokozatosságot kipróbálják, a fokozatosság elvén már próbáltak kis teljesítményű, közepes teljesítményű járművekkel húzamosabb ideig közlekedni, hanem sokszor nulla gyakorlattal kerülnek egy-egy ilyen járműre, és valóban ész nélkül és semmire átgondolva. Ugye hallottuk azt is, hogy a kresszet meg kell módosítani. A kresszet nem kell megmódosítani. A kressz az úgy jó, ahogy van. Ez egy logikus jogszabályi rendszer. Ezt a kresszet már a világ minden országában szinte erre az egyezményre épülően használják. Nyilván vannak nemzeti eltérések, de alapjában véve ez egy egészen jó jogszabályi környezet. Azonban ennek az alkalmazása az nem mindig sikerül, aminek megint szintén különböző okai vannak.
Láttam, hogy nagyon egyetértettél sok mindennel, Ágika.
Így van, így van.
Kapcsolatban.
Én azt gondolom, hogy szülői felelősség is az, hogy 18 éves korba, vagy 16-17 éves korba, amikor megkaphatja a jogosítványt már, akkor egy nagy teljesítményű motort, vagy nagy teljesítményű autót ne adjunk alá. Mert rengeteg ilyen baleset történik, és nem tudnak ellenállni a fiatalok a sebességnek. Aztán van egy 20-30 éves közötti réteg, amelyik már esetleg keres is, és náluk, hogyha gyorshajtásért megbüntetik 100-200 ezerért, akkor azt gondolják, hogy igen, hát ez benne van gyorshajtási pályába, és akkor ezzel jól vannak. Többször megúszszák a balesetet, de van, amikor nem. Úgyhogy én szülőként azt gondolom, hogy sokkal nagyobb felelősséggel kéne odaadni a gyerekeknek. Ne nagy teljesítményűek a motorok, a biciklik se olyanok, mint régen, úgyhogy már kisgyerekeknek ha adunk biciklit, olyan sebességgel tudnak azzal is menni, hogy azzal a közlekedés biztonságuk nincs párhuzamba, nem fejlődik párhuzamba. Az, hogy a pszichológiai tesztek mit szűrnek és mit nem, én azt gondolom, hogy van-e olyan komplex vizsgálat, amelyik azért jól kiszűri az alkalmatlan vezetőket, vagy akiket elragad nagyon az indulat, de gondoljunk a mozdonyvezetőkre, a kamionosokra, ott azért elég nagy jó százalékkal működnek a pszichológiai tesztek, hogy tömegesen meg lehet-e azt csinálni, hogy egy olyan komplex vizsgálatot, ami kiszűri azokat, akik a közlekedés veszélyeztetnék, ezt nem tudom. Ez az egyik. A másik, hogy arra gondoljunk, hogy a 18 és 20 év közöttiekre egyébként az indulatszabályozás nehézsége az jellemző. És ha ez egy otthon, vagy munkahelyen, vagy párkapcsolatban jön elő, az is kellemetlen, de hát azzal nem veszélyeztet másokat.
Fiatalabbakról beszélgetünk is, azokról, akik még most szereznek vezetői engedélyt. De arról már ebben a műsorban is szó volt, és pont te mondtad, Pisti, azt, hogy igazából az is nagyon sokszor zsákutca, ha valaki rutinból közlekedik. Tehát a megszokás adja a vezetői képességet, mert tudom, hogy itt erre kell fordulni, itt ez várható, itt meg ilyen tábla van, de hogy szerintem a közlekedés mégiscsak valahol, függetlenül a technikától, agyban dől el, hogy hogyan közlekedek. Igen. Tehát, hogy mégiscsak a figyelem az, ami a legfontosabb és a legszükségesebb ahhoz, hogy közlekedek. Mert amikor tanulok vezetni, akkor is figyelek az útra, le nem veszem a szememet az útról. Nem engedik, hogy nyomkodjam a rádiót, nyomkodjam a telefont, sem a cipőmet, keressem a táskámban a kulcsomat, hanem ugye 10 óra 10 percnél kapaszkodunk a kormányba és nézünk előre, de sok esetben meg nagyon sok minden a mai világban elvonja a figyelmünket. Meg hát a rutin, hát megy ez nekem, nem kell oda nézni. Tudom, hogy itt ez következik, csak ott éppen akkor, nem tudom, 51 ére valaki meg éppen ott jön. És általában a nagy átlagban mégiscsak azt lehet mondani, hogy sajnos nem az sérül meg, aki a rutinból vezet, hanem az a vétlen, aki éppen egyszer az útunkba került.
Én ketté választanám ezt a dolgot, mert is csavarnék rajta egyet.
Az egy jó rész, érdekes.
Egyrészre, amiről most beszéltünk, a rutin az egy nagyon veszélyes dolog lehet, mert valóban, főleg ha minden nap ugyanazon az útvonalon járok, belebambulhatok, tényleg a megszokás miatt nem biztos, hogy fogok reagálni, illetve felismerni olyan szituációkat, amelyek balesetveszélyesek. Ezt sajnos tapasztaljuk a balesetek megtörténtének, tehát a vizsgálatánál is. Ugyanakkor kicsit rácsatlakozza a fiatalok. Tehát egyrészt én azt látom, abban ugye meg tudunk egyezni, én sem vagyok pszichológus, de ugye a gyerekek másolnak, meg a fiatalok is. Tehát azért ők hoznak otthonról egyfajta közlekedési kultúrát, és ha apa, anya eleve nyomja a gázt, ittasan ül be, nem köti be magát, nem áll meg a stop táblánál sorolt, nem?
Ledudál akkor már, mindenkit.
Igen, akkor ő már, és nagyon sok gyerek ebben nő fel, és akik már ebbe szocializálódtak, ha jól használom ezt a szót,
nagyon
akkor
jó.
Lehet azt mondani, hogy most már azért van egy olyan generáció, aki abban nőtt fel, mert én, amikor apukám iskolájába beültem, bekötötte magát szépen azok a szép 80-as, 90-es évek eleje, ott még ment utána, igazából volt egy nagy változás. És ez az egyik, ami nagy veszélyeket hordoz magában. A másik, ami meg igazából egy nagyon érdekes társadalmi jelenség, és az élet minden területére igaz, nagyon elkezdünk több szemszögből vizsgálni dolgokat, nincs már ilyen, hogy fehér, meg fekete lehet, sosem volt, de ennyire én még nem tapasztaltam, és ez az élet minden területén van, hogy egyszerűen nagyjából most már mindenkinek igaza van, ha így nézem, úgy nézem, és ez az életünk minden területére igaz. És mondok egy nagyon egyszerű példát, mi nagyjából egy helyen lakunk Vandával, és ha nem is ugyanazon az útvonalon, de egy idő után ugyanazon az útvonalon jövünk, és pont mi ellentétesen dolgozunk, még ha nem is tudunk róla. Mondok itt egy egyszerű példát, a Kressz, amit Koroknai úr is mondott, egyébként tényleg nagyon jó, csak be kellene tartani, tehát ha ezt betartanánk, egyébként nem lenne ezzel probléma, csak valahogy úgy gondoljuk, hogy vannak bizonyos esetek, amikor be kell tartanunk egy szabályt, van, amikor meg nem. Legyen ez egy sebesség túllépés, mert én itt már mentem 50-nel, 60-nal, 70-nel, 80-nal, megtehetem, soha nem történt semmi, majd egyszer lehet, hogy sajnos fog. Ugyanez a tilos jelzés, tehát piros lámpánál átmegyünk, egyszer csak belecsúsztunk, a harmadik, negyedik már könnyebb lesz. A stop táblánál ugyanez, egyszer nem álltunk meg, nem történt semmi, a második, harmadiknál még lehet van egy ilyen kis lelki gát, de a századiknál már nem fogunk vele foglalkozni. Ez okoz megint egy olyan dolgot, ami olyan szituációkat teremt, hogy én, nekem már ez nem veszélyes, egyébként mindenki másnak az, de nekem azért nem, mert nagyon sokszor megéltem ezt. És mondjuk van egy adott kereszteződés, ahol mi élünk azon a település részen, ami mindig konfliktust okoz, és ott van egy stop tábla. Ami egyébként nagyon egyszerűen működik, meg kell állnom, még stop vonal is van, tehát megállok a stop vonalnál, aztán kigurulok a kereszteződésig, szétnézek, és hogyha a védett úton közlekedők vagy elengednek, vagy egyébként ki tudok úgy kanyarodni, hogy a közlekedés más résztvevőjét sem irányváltoztatása, sem fékezésre nem kényszerítem, és ez egy nagyon fontos gondolat ebben a dologban, akkor kikanyarodok arra az útra. Itt most az a népszokás van, hogy a stop tábla az ott nem működik, a szembejövő kanyarodósába tucatjával kanyarodnak ki autók, akik jönnek a főúton, azok ezt természetesen veszik és engedik be, mert hadd haladjon mindenki.
Cipzár elmélet működik.
De mindez egyébként 5-6 olyan súlyos kresszabály átlépésével, amiből egyébként a legtöbb balesetünk is van a világon és itt a megyénkben is. De ott érdekes módon van a szituációban, ez valahogy mindenkinek olyan természetes, kiengedem, bár nem állt meg a stop táblánál és forgalommal szemben megy, meg egyébként mindenkinek mögöttem annak a 150 autónak is fékeznie kell. Ő meg kijön, mert máshogy nem tud kijönni, mert egyébként lehet, hogy még egy óra múlva is ott állna, ha betartaná azokat a szabályokat, amelyek működtetik a közlekedést, de valahogy ott, abban a szituációban mindenki cinkostárssá válik, és olyan szabályokat borítanak fel, amelyek egyébként nagyon sok halálos balesetet eredményeznek a közlekedésünkben más helyen. És de máshol, hogyha ez megtörténik, akkor meg mindenki fel van háborodva. Az is, aki egyébként abban a szituációban teljesen elfogadja ezt, viszont mondjuk 3 kereszteződéssel lentebb, meg felháborodik, hogy hát kikanyarodtak elém, úgyhogy megsajáltak a stop táblánál, és még az internetre és különböző platformok kiírja. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes szituáció a közlekedésben. Lehet, hogy nem én látom csak így, viszont erre nem nagyon szoktunk beszélni, és ha már én idő lélektér, akkor én nagyon kíváncsi vagyok a mellettem ülők véleményére, hogy ők hogy látják, hogy tényleg így kezdünk-e működni, hogy innen nézzük, akkor rendben van, honnan nézzük, akkor nem, közel meg az életünkről, meg a vagyonunkról, meg az autónkról, meg a lelki biztonság, mert nagyon sokszor erről se beszélünk, ha megtörténik egy baleset, akkor konkrétan milyen lelki teher van azon is, aki csak szemtanúja volt, nem részese.
Persze.
Tehát, hogy erről sem beszélünk, hanem robogunk tovább.
Egy kis szünet után folytatjuk is a beszélgetésünket itt a Trend FM-en a Lélektér műsorban.